Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, s hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Kolossé levél 4. fejezetének 11. versében eképpen. Csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében. Ők bátorítottak engem. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, húsvét vasárnapján is ez az ige szólt hozzánk. Most egy szélesebb perikópáját olvastam fel ennek a szakasznak, hiszen akkor az a tagmondat került középpontba, húsvéttal, a húsvéti örömérrel összefüggésben, hogy Isten elküldte egyszülött fiát, aki feltámadott a halálból, hogy megbátorítsa a szívünket, és mi megbátorítsuk egymás szívét, és ezzel az élet bátorsággal, nem élet és létfélelemmel, hanem élet bátorsággal és bizonyossággal éljük meg földi életünk kiszabott idejét az örök élet tágasságában. Ma tovább haladunk, és a felolvasott teljes szakaszra tekintünk, amely valójában arra a kérdésre válaszol, hogy milyen az Isten népe. Milyen az Isten népe? Amikor az új fordításban olvassuk ezt a szakaszt, akkor a perikópa elején ez a cím áll, hogy záró üdvözlések és rendelkezések, amelyet az apostol minden levelében említ, ahol konkrét nevek is elhangoznak, és néha ezeket olvasva olyan száraznak gondoljuk már ezeket a záró szakaszokat, nem is mindig tudunk ezekkel, meg a számunkra ismeretlen nevekkel mit kezdeni, pedig bőségesen tele vannak akár ezek a nevek is üzenetekkel. Úgyhogy úgy hallgassuk a mai ige hirdetést, húsvét utáni első vasárnapon, hogy ott van bennünk a feltámadás öröme és bizonyossága, ahogy húsvét után így köszönünk egymásnak, hogy feltámadott az Úr, és erre a válasz az, hogy valóban feltámadott. Na szóval a bevezető után akkor nézzük erre a kérdésre a választ, amelyre felel ez a szakasz, hogy milyen az Isten népe. Először is az Isten népe a mai ige rész szerint testvéri közösség. A testvérek közössége az Isten népe. És ahogy a megnevezetteket megszólítja az apostol, ha ezeket a jelzőket egymás mellé tesszük, akkor kirajzolódik, hogy milyen a testvéri közösség. Milyen az Isten népe, amely mindenek előtt egy testvéri közösség. Ilyen kifejezéseket használ az apostol, hogy szeretett testvér, hűséges diakónus, szolgatárs, munkatárs, fogolytárs. A testvéri közösségre jellemző mindegyik. Hogy egyrészt szeretett testvérei vagyunk egymásnak, akiket az Isten nagyon szeret, és nagyon szeretett, és ezt egyszülött fiában megbizonyította, és mi ezt a krisztusi szeretetet adhatjuk tovább másoknak is, mert a bennünket ennyire szeretett az Isten, mi nem tehetjük meg, hogy ne szeressük ugyanígy egymást a testvérek közösségében, és ebben a szeretetben egymás hite által megerősödve ne vigyük tovább ezt a szeretetet kifelé a világba. Ez küldetésünk. Aztán a hű diakónus azt jelenti, hogy nem elég a szeretetről szépeket mondani, hanem mindig a hűségesen, a szívünk utolsó dobbanásáig cselekvő szeretet hitelesíti a krisztusi szeretetet. Szeretett testvér, hűséges diakónus, a diakónia, a szeretet szolgálat, a diakónia, a mozdulat ige hirdetése. Amikor a rám bízott, adott emberért, emberekért, sokszor beszéltünk már erről, nem akarom újból elmondani, hogy nem a világ összes nyomorúságát kéri számon rajtad az Isten, ki éppen az adott időszakban a te embered, akin keresztül a saját lehetőségeid, kereteid között segíthetsz, akit megbátoríthatsz, akin konkrétan segíthetsz, akin a hűséges cselekvő szeretetet megmutathatod, mert ilyen a testvérek közössége. Aztán a testvérek közössége szolgatársakból áll, akik szolgálnak, akik tudják, hogy egyetlen egy Úr létezik, az élő Isten, aki Úr voltát és hatalmát egyszülött fiában úgy mutatta meg, hogy alászállt érettünk a legmélyebbre, a legnagyobb szolgává lett, majd felemeltetett, legyőzte a halált, most a mennyben könyörög érettünk, és hogyha az Úr, az egyetlen Úr ilyen szolgáló, szeretett hatalommal élte meg a hatalmát, akkor mi végképp csak szolgák lehetünk. Ennek az Úrnak a szeretett szolgái, akik őt követik, akik őt szolgálják úgy, hogy egymást szeretjük. A testvérek közösségében is azon túl is nyitottan mások felé. Csak úgy lehet a másikra hatni, ha veszem azt a bátorságot, hogy nyitok a hiteles krisztusi cselekvő szeretettel mások felé is, azok felé is, akikre azt gondolom, hogy egyáltalán nem ismerik az Istent. Szolga, a görögben dúlosz, rabszolga, arról ismeri meg az Isten, hogy az én tanítványaim, az én szolgáim vagytok, hogyha egymást szeretni tudjátok. Tehát ott van jelen a testvérek közössége, ahol ott van a szeretett testvériség, a hű diakónusság, a szolgatársi lelkület, és az apostol ezt a kifejezést is használja, hogy ott van a testvéri közösség, ahol egymásnak munkatársai vagyunk. Munkatársak a Krisztus ügyében, de ezt lefordítom hétköznapi nyelvre, hogyha kimész a munkahelyedre, ott végzed hűséggel, tisztán, a határokat nem átlépve, nem korrumpálható módon a magad feladatát, és közben ezzel hirdeted az evangéliumot, vagyis úgy vagy munkatárs, hogy a munka helyeden is mások felé a Krisztus ügyét szolgálod. És amikor nehéz idők jönnek, amikor bizonyságot kell tenni a hitedről, az Úr Jézus Krisztus követéséről, akkor tudsz lenni a bajban bajtárs, egymásnak bajtársai, fogolytársai, a szó átvitt vagy szó szerinti értelmében, mindegyikről szó van az igében. Íme. Ilyen a testvérek közössége. Isten népe, ilyen testvéri közösség. És olyan jó tudni, hogy minden fogyatékosságunk ellenére itt Balaton-Almádiban ilyen testvérei lehetünk egymásnak. De az apostol jelzők után még konkretizálja a testvéri közösségnek a tartalmát, amikor azt mondja, hogy ez a testvéri közösség személyes. Személyes testvéri közösség. Az Isten népe személyes testvéri közösséget alkot. Hát itt arról van szó, hogy az apostol fogságban van, nehéz helyzetben van, és a helyzetéről tájékoztatást ad a kolossi testvéreknek. Mert a kolossi testvéreket érdekli, hogy hogy van az apostol. Az apostolt érdekli, hogy hogy vannak a kolossi gyülekezetben. Sőt, ugye hírt kapott arról, hogy tévtanítók jelentek meg, és próbálja óvni, erősíteni a hitüket a feltámadott Úr Jézus Krisztusban. De milyen nagy dolog az, hogy nem csak önmagunkkal vagyunk tele, hanem érdekel a másik helyzete. Hogy hogy van a másik. És éppen azzal, hogy meghallgatjuk a másikat, hogy próbálunk segítene beleérezni a másik helyzetébe, azáltal felejtjük el a saját problémáinkat, úgyhogy nem a saját problémáinkba dagonyázunk. Tehát a testvérek közössége egy személyes testvéri kapcsolat, ahol ismerik egymást. Hát, hogy rátok nézek, én is mindenkit ismerek. És nagy nosztalgiával emlékszem vissza, ez csak példa, nem magamról akarok beszélni, az első 18 esztendőre, amikor mindenkit lelátogattam Almádiban, Füszfőn, még az összes nyaralót is, és mindenkiről fejből tudtam név, cím azonnal. Sőt, meg egy térkép is volt akkor a falon, és be voltak jelölve az utcák, hogy itt mind reformátusok vannak, Budatabán, Almádiban, Káptalanfüreden, és ugyanez a Füszfői részen is, és nem is beszélve a hittanosokról, a hittanosok szüleinek az ismeretéről, akiknek most már lassan a gyermekeit kereszteljük, illetve esketjük, ilyen is előfordult már. És talán a Dunántúli Református Egyházkerületben is átéltem ezt a csodát, hogy minden gyülekezetet, szinte minden arcot ismerek, és ez a személyesség, ez nagyon fontos, hogy ismerni egymást, tudni egymásról, számon tartani egymást, imádkozni egymásról, tudni egymás helyzetéről, és megbátorítani, erősíteni, vigasztalni egymást. Ez mind benne volt a mai igében. Csak azt mondom, amit az apostol leírt a felolvasott igeversekben. Tehát milyen az Isten népe? Testvéri közösség. Mégpedig személyesen megélt testvéri közösség. És akkor itt hadd álljak meg egy pillanatra, és hadd tegyen fel nekünk az Isten lelke egy kérdést. A legkisebb gyülekezet, a házasság, a család, vagy mondjuk az almádi kis gyülekezet, a testvérek közössége, úgy, ahogy az ige elmondta, személyesen megélve a testvérek közössége, de akkor menjünk a legszűkebb sejthez. A házasságod, a testvérek közössége, a gyermekeiddel való viszonyod, a testvérek közössége, a család, az a kis gyülekezet a Biblia szerint, a szüleiddel való kapcsolatod, a testvéreddel való kapcsolatod, a gyermekeiddel, az unokáiddal való kapcsolatod, a probléma kezelés, a személyesen a feltámadott Jézus Krisztus szeretetében megélt testvérek közössége. Amikor ezt így megkérdeztem, és akkor most az almádi gyülekezetre nem kérdezek rá, az én szívem csak tele van hálával, de gyülekezeti szinten is Érdemes ezt végig gondolni. Most a nagyegyházról hadd ne beszéljek. Hadd ajánljak nektek egy kulturális programot. Florian Zeller, a fiú. A Petőfi Színházban pénteken volt a bemutatója. Egy mai kamaszról szól. Ez teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány. A szülők elváltak. És minden probléma annak kezelhetetlenségével megjelenik ebben a kamasz fiúban. Beleértve azt is, hogy nincs ott a hit, beleértve a világnak minden hatását, nyomorúságát. Szóval úgy gyomorszájon vágott bennünket az az 1 és 3/4 órás darab szünet nélkül, amely pörgött, amely egy csodálatos darab, és remekül játszottak a színészek, ott volt a Szentlélek. Még azt is mondhatnám, hogy bizonyos tekintetben személyes érintettségben is vagyok a tágabb családot illetően, de sokan, mert ott mindenki minden mesterkéltség nélkül pityergett és fennállva tapsolt, hogy a saját nyomorúságából kiáltson megoldásért, mert a házasság, a család, a gyermeknevelés hadd lehessen a testvérek közössége, és hát természetesen a gyülekezet, az Isten népe, a nagy Isten népe is, akár a világ egyház szintjén, hadd legyen a testvérek közössége és a személyesen megélt testvérek közössége. Nem az a feladatom, mert nézzétek meg ezt a darabot, mert rengeteget lehet belőle tanulni, igazi ige hirdetés volt. Aztán tovább haladva az Isten népe, úgy személyesen a testvérek közössége, hogy név szerint ismerve egymást a testvérek közössége. Sok esetben név szerint ismerni egymást. Hát Isten is azt mondja, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy. Ismerd meg legalább a másik nevét, aki itt ül, hogy tud név szerint szólítani. Ő tudjon értetet, tudj érte imádkozni, tudjatok beszélgetni, számon tartani egymást. És akkor itt ezek a nevek, akkor hát az apostol így név szerint ismerte azokat, akiket felsorol, akkor nézzük át gyorsan ezeket a neveket, nagyon gyorsan, és mindegyikhez egy üzenetet, hogy kik voltak, hogy akkor üdvözöl titeket először is Tükikosz, aki a kolossi gyülekezet vezetője volt. Az unalmas kortörténetet nem mondom, csak annyit, hogy Pál apostol ezt a levelét az első római fogságában írta, Krisztus után 60-61-ben, és akiket felsorol, azok mind vele voltak valamilyen formában ott akkor a fogságban, vagy a környékén, Rómában. Az első ilyen Tükikosz volt, aki a kolossi gyülekezet vezetője volt, és vette ezt a bátorságot, hogy elmenjen Rómába, ami nem volt egy veszélytelen út, és meglátogatni Pál apostolt, kérni az ő tanácsát. Mert baj volt a gyülekezetben, hogy a gyülekezet el ne veszítse a hitét a tévtanítók tanításának gyarló hatása miatt. És ez a Tükikosz lesz az, aki viszi a bátorító levelet, hogy megbátorítsa a szíveteket, hogy megbátorítsa Pál apostol szívét is, viszi majd Rómából a levelet, ami egy körlevél, ez Kolosséba és a környező gyülekezetekbe, erről majd egy hét múlva lesz szó. Tükikosz, értitek? Aki vállalta, hogy a Krisztus evangéliumát vigye. Te vállalod? Te hogyan tudod vinni a Krisztus evangéliumát? És mernéd akár ezt a bátorságot is, amiben szeretett szolgálat van, hogy elmész egészen Rómáig? Elmész egészen a börtönig? Hát az országos szeretett szolgálatban is vannak olyanok, akik azt mondják, összegyűjtik az adományokat, hogy de én nem merek már kimenni Kárpátaljára. Mert ugye a csomagtartóba be kell tenni a hullazsákot. Anélkül át se engedik az embert. És hogy bármi történhet. Értitek, hogy Tükikosz ezt megtette. Bátran. És elment Kárpátaljára. A háborús helyszínre. A fogságba. Elment Rómába. Aztán a következő Onézimosz, hát aki ismeri a Filemon levelet, az apostol egyébként 60-61-ben a Kolossé, az Efézus és a Filemon levelet írta. Hát miről van szó? Onézimosz az Kolosséból való volt. Mielőtt az ura Filemon megtért volna, megszökött tőle, mert Filemonnak a rabszolgája volt. És közben Filemon megtért, más emberré lett, és megtért Onézimosz is, valahogy nem tudjuk, kapcsolatba került Pál apostollal, és most ott van ő is vele Rómában, a fogságban, és akkor azt mondja neki az apostol, hogy menj vissza az uradhoz. Az a rend. A kereszténység nem forradalmár meg reformer, mert a társadalmi problémákat másként oldja meg. Onézimosz, te egy megtért ember vagy. De aztán megírja Filemonnak a Filemonhoz szóló levélben, hogy te pedig úgy fogad vissza, Onézimosz, az egykori szolgádat, mint Krisztusban testvért. Értitek ezt az óriási különbséget, hogy társadalmi problémákat hogyan lehet megoldani? Csak is a Krisztusban. Hogy nem vagyunk egyformák, hogy különböző talentumokat kaptunk, hogy lehet, hogy nem is egyforma társadalmi szinten vagyunk, de a Krisztusban egyek vagyunk, ugyanazok, ugyanazon értéken tart számon bennünket az Isten, hogy Krisztusban egymásnak testvérei vagyunk. Aztán ott van Arisztárkosz, aki a harmadik missziói útján tartott Pál apostollal, és ugyanúgy fogságba került, mint az apostol, ő pedig a fogolytársam. Van, akik vállalják vele együtt a Jézus Krisztusért való meghurcoltatást. Ott van például Márk, Barnabásnak az unokaöccse, csak hogy értsétek, ha olvassátok ezeket a neveket. Márk, talán az evangélium írója, akivel az apostol az első missziói utat megjárta, és az első missziói út végén valamin összekülönböztek. Most ezt nem akarom mondani, hogy összekülönböztek. És Pál már Márk nélkül ment, és Márk pedig Péterrel ment tovább, de ugyanúgy a Krisztus evangéliumát hirdették, és Márkkal kapcsolatban azt mondja, hogy ha eljutna hozzátok Kolosséba, akkor fogadjátok be szeretettel, mert ő is a Krisztus ügyét szolgálja. Ha emlékeztek a felolvasott igerészre, nem mond róla semmi rosszat. Még megjegyzés szerűen sem, még utalás szerűen sem, semmi bántót, hát ilyen a krisztusi ember. És a legutolsó név, aki még szóba került, az Jézus, Justus melléknévvel. Gyakori név volt a Jézus is, meg a Justus is abban a korban. Nem tudjuk, hogy ki volt ez a testvér, ott Pál apostollal. De ne felejtsük el, hogy a kereszténység az névtelen szolgálat. Én mindig a sztár keresztényektől, hát most nem akarom azt a kifejezést használni, hogy szóval távol tartottam magam tőlük. A ti neveitek fel vannak írva mennybe, és az bőségesen elég. Tehát milyen Istennek népe, testvéri közösség, személyesen megélt testvéri közösség, név szerint egymást ismerve megélt testvéri közösség, a név szerint tudunk egymásról, és mennyi üzenetet hordozott minden egyes név, amely tanít bennünket, tanulhatunk egymástól. És végül a legutolsó gondolat. Isten népe olyan testvéri közösség, amely építi az Isten országát. És szerintem a mai napon ez nagyon fontos. És túlléptem a prédikációs időt, bocsássatok meg, de ezt még hadd mondjam el, nagyon-nagyon röviden. Isten népet testvéri közösség, személyes testvéri közösség, név szerint egymást ismerő testvéri közösség, az Isten országát építő testvéri közösség. És mi az Isten országa? Az ő akaratának megvalósulása, aminek gyümölcse igazság, békesség és öröm. És hol valósul meg Isten országa? Csak ott, ahol Jézus Krisztus órá lesz az emberi élet felett. Kedves testvéreim, értitek? Ez az életünknek az egyetlen egy megoldása. A régi ruhát levetni, minden gyűlöletet, minden megosztottságot, minden aljasságot, minden zsarolást megtisztulni, nem elállatiasodni, a régit levenni, és felvenni az újat, ahogy erről szólt Pál apostol, a lélek gyümölcseit teremni, Isten országát építeni úgy, hogy hirdetjük, hogy nincs más megoldás, majd énekelni fogjuk a záró énekben, csak a megváltó Úr, ő adhat nekünk áldott igazi közéletet, de az mindenkinek meg kell tisztulni a Jézus Krisztus vére által. Ezt hirdetni, ezt mondani, hirdetni, hogy Isten az életistene, a kiteljesedő szabad életistene, amely egyben rendezett élet, mert csak a mederben van helyén a folyó. Ha átlépi a gátat, akkor pusztít. Urunk Istenünk, add nekünk, hogy az Isten országát építhessük, az Isten országát hirdethessük, és élhessük, építeni, és nem rombolni. Ugye a Szentlélek által érzed a kettő közötti különbséget. Akármilyen nehezen ebben a bűnrontott a világban, de építeni, életet szolgálni, és nem rombolni. És az utolsó, záró mondat, csak ők maradtak velem, akiket felsorolt. Az Isten országa építésében és hirdetésében. Hát ez egy nagy dolog, csak hadd fejezem be az ige magyarázatot, csak ők maradtak velem. Hát az azt jelenti, hogy vannak, akik velem vannak, vannak, akik az evangélium ügye mellett állnak, meg a keresztény értékrend mellett állnak, meg a gyönyörű keresztény kultúra mellett állnak, ami egy csodálatos ajándék. Vannak, és nem kevesen vannak, sokan vannak, és itt vagyunk, itt lehetünk, és hálás vagyok az Almád és a Füszvői gyülekezetért, és a Magyarországi Református Egyházért, a kereszténység ügyéért, mert vagyunk, sokan vagyunk, de ki kell mondani, hogy az aratnivaló az több, és ahhoz képest a munkás kevés. És kedves testvérem, ne hidd, hogy elég az, hogy eljössz ide, és utána kimész és hallgatsz. Mint amikor van egy nagy bejelentés, és akkor utána süket, fájdalmas, szinte bunyevált csönd, amiben az ember nem mer állást foglalni. Igen. A hívő ember úgy építi az Isten országát, hogy szól. Tapintatosan, határozott szeretettel, de szól. És eljön a szólás ideje, kedves testvéreim. Nem lehet némának maradni. Áldott legyen az Isten, hogy az ő népe vagyunk, egyre inkább azzá lehetünk, mert az Isten népe testvéri közösség, mégpedig személyesen megélt testvéri közösség, név szerint megélt testvéri közösség, és az Isten országát építő testvéri közösség. Köszönjük az Úrnak, hogy vagyunk egymásnak, és köszönöm nektek, hogy ezt a hosszú prédikációt végighallgattátok. Áldott legyen az Isten. Amen.